Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Jenné András energiapolitikai szakértő, a KB, a Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központ kuratóriumának elnöke, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagja, és Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rekord alacsony szintről egy év alatt többszörösére nőtt a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. Volt már ehhez hasonló drágulás ilyen rövid idő alatt békeidőben? Plecser Tamás?
Emlékeim szerint nem. Bár erőteljes növekedést és gyors emelkedést láttunk a piacokon, viszont ilyen tartós és ilyen hosszantartó növekedést, tehát ami mondjuk egy-másfél éve szinte töretlenül tart, erre én nem emlékszem. Ugye utoljára 2008-ban volt a kőolajárnak egy nagyon erőteljes, ilyen tüske-szerű emelkedése, amikor egészen 147 dollárig jutott a kőolajára. Talán az hasonlít ehhez, de a mostani az intenzitásában én azt gondolom, hogy azt a 2008-as eseményt is fölülmúlja.
Egy évvel ezelőtt az elemzők többsége még azt mondta, hogy hosszú távon megmaradhatnak az alacsony energiaárak. Akkor, vagyis 2020-ban a hazai és az európai földgáztárolók is maximális vagy ahhoz közeli szinten voltak feltöltve. Mi történt 12 hónap alatt, Jenei András?
Hát egyrészt visszatért a kereslet, főleg a gázpiacon, tehát ugye a pandémia miatt 2019-ben pár hónap alatt, pár hét alatt úgy bezuhant a kereslet, hogy gyakorlatilag összeomlottak az árak, rekord alacsony árakat láttunk, tehát ahogy most rekord magasak, tavaly voltak a legalacsonyabb gázárak, amióta van gyakorlatilag gázkereskedelem Európában, és a harmadik hullám közben, illetve után rekordgyorsasággal nőtt vissza a 19-es szintre a fogyasztás 21-ben. Ugye ezt nagyon nehezen tudta lereagálni a gázpiac, hiszen nagyon sok karbantartási munkálatot, különböző olyan elhalasztott projekteket láthattunk, amelyek hát a pandémia miatt indítottak 2019-ben be, hiszen alacsony volt a fogyasztás, alacsony volt az árkörnyezet. Ilyenkor azért alapvetően a kutatástermelés az úgymond őrlángra teszi magát, és ennek láthattuk az egyik eredményét, a másik pedig a cselfolyósított földgáznak gyakorlatilag az útvonalai megváltoztak, és az ázsiai piac felszívta az egészet.
Plecser Tamás, mi történt 12 hónap alatt? Mert józan paraszti észre az ember azt gondolná, hogy ha csökken a fogyasztás, és utána visszaugrik ugyanarra a szintre, akkor tulajdonképpen nem történt semmi.
Hát egyrészt a fogyasztás és a kereslet jóval nagyobb mértékben tért vissza, mint amire számítani lehetett. Gyakorlatilag ma a világ földgázfogyasztása már meghaladja a pandémiát megelőző időszakot. Olyan új tényezők is bejöttek, amire korábban nem számítottunk. Egyrészt rendkívül hideg volt a téli időszak. Szinte példátlan az, hogy egyszerre, vagy egy télen mind a három jelentős fogyasztói központban, tehát Távol-Keleten, Európában és Észak-Amerikában is hideg betörés volt. Illetve megjelent egy új keresleti tényező, ez pedig Ázsia. Ázsia ugyanis tisztítani szeretné a nagyvárosi levegőt, ez elsősorban Kínában egy nagyon fontos politikai célkitűzés. Ennek megfelelően Ázsia masszívan vevőként lépett fel a cseppfolyós földgázpiacon, lényegében elszívva Európa elől az összes szabad kapacitást. Tulajdonképpen Kína 3 év alatt megduplázta az LNG fogyasztását, és ma már a legnagyobb tényező a piacon. A korábban világ első Japánt is úgy tudom, hogy kezdi megelőzni LNG, tehát cseppfolyós földgázfogyasztásban. Tehát ez a rendkívül nagy kereslet, ez meglepte az európai fogyasztókat és az európai gázcégeket is.
És nincs elég utánpótlás, Jenei András?
Hát utánpótlás van, ugye Oroszországban is föl lehet a termelést pörgetni. Azért alapvetően ez a 12-13 milliárdos hiány, ami kialakult a csak az európai termelési oldalon karbantartási és egyéb tényezők miatt, ez azért vissza fog térni, tehát ez a 40 milliárd környéki éves termelés, ez vissza fog 47-48, esetleg 50 milliárd köbméterig is menni.
Most, amit említ, az az európai
Ez az európai belső termelés, így van. Ugye Oroszország, ők csővezetéken át 27 milliárdal kevesebbet szállítottak idén az első 8 hónapban, mint 2019-ben.
Viszont a Gazprom azt mondja, hogy nem szállítottak kevesebbet 2020-hoz képest?
Hát természetesen, hiszen 2020-ban rekordalacsony fogyasztás volt. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy majdnem 8 milliárd köbméterre többet hoztak be az újonnan megnyílt déli folyosón, illetve azért alapvetően még a Trans-Adriatic Pipeline, tehát amelyik azeri gázszállít Olaszországba, és az Észak-Afrikából újra beinduló gázszállítások plusz 8 milliárdot hoztak, mindegy, összesen a nap végén így is, úgy is, de 9 milliárd köbméterre kevesebb földgáz jött az év első 8 hónapjába Európába csővezetéke, mint 2019-hez képest. Tehát igazából ez egy kisebb tényező volt, mint mondjuk az, hogy a termelés az ennél nagyobb mértékben esett vissza. Egyébként az LNG szállítások, azok is 9 milliárddal kevesebbek voltak, az év első 8 hónapjában, évvégig ez még plusz 6 milliárd lesz. Tehát összesen 15.
Akkor mekkora a hiány, hogyha lehet így fogalmazni? Mennyivel van kevesebb gáz, mint kellene?
A teljes piacon 10%-kal 50 milliárd köbméter környéken van hiány, ez azért elég komoly hiány, és ugye az is egy nagyon érdekes jelenség volt, hogy a betárulási időszak kezdetekor, tehát amikor a földgáztárolókba elkezdik a földgázt besajtolni, ez jellemzően a gázév végén, tavasz környékén indul el, akkor is láttunk kitárolásokat egészen 30 milliárd köbméter nagyságrendig a teljes európai piacon, hiszen nem volt honnan ezt a fellendülő keresletet kielégíteni.
Plecser Tamás, 50 milliárdos a hiány, mekkora az európai gázfelhasználás, hogy tudjuk, hogy az 50 milliárd mihez képest kevés vagy sok?
Ez kb. 500 milliárd köbméter, tehát ez valóban egy 10%. Talán amit András említett, még egy tényezőt tennék hozzá, hogy Európa saját gáztermelése is jelentősen visszaesett. Egyébként itt vannak azért tartalékok, hiszen a Groningeni mező Hollandiában néhány évvel ezelőtt még 40-45 milliárd köbméternyi földgáz termelt, most gyakorlatilag ez a termelés nulla. Ezt a mezőt bármikor meg lehetne nyitni, itt politikai okok miatt, illetve a földrengés veszélyre hivatkozva Hollandia ezt a mezőt nem kívánja egyelőre használni. Én azt gondolom, hogy ha nagyon nagy probléma lesz a télen, akkor lehet, hogy ez a holland álláspont legalábbis ideiglenesen megváltozik.
Mennyivel nőtt az európai földgázigény 2020 első feléhez képest?
2020-ban körülbelül olyan, ha jók az emlékeim, olyan 3-4%-os visszaesés volt Európában. 450-460 milliárd köbméter körül volt a fogyasztás, tehát ez emelkedett most körülbelül olyan, az említett 500 milliárdra, ami többé-kevésbé egyébként annyi, mint a 2019-es fogyasztás, talán egy enyhe emelkedés van itt Európában is.
Érezhető az, hogy Németország leállította az atomerőműveit? Ez a nyersanyag igény, ez megjelent, vagy érzékelhető a piacon? Jenei András?
Ez egy jó kérdés. Hát ugye alapvetően a német atomerőművek nem a fűtési piacra termeltek be, viszont ugye nagyon fontos, hogy az árampiacnak gyakorlatilag a gerincét adják az atomerőművi termelés, tehát a folyamatos zsinórtermeléssel. És hát, hogyha kiesik a zsinórtermelés, amit mondjuk nap- és szélenergiával, tehát amelyik időjárás függő és változó intenzitású, hogyha azzal helyettesítenek egy ilyen megbízható zsinórtermelést, akkor oda egyértelműen gázerőműveket kell beállítani, akik ugye ezt a fluktuációt, ezt a plusz-minusz ki tudják egyenlíteni. Tehát, hogy erőművő oldalon biztos, hogy járt növekedéssel, tehát több gázt használtak a német CCGT-k, vagyis gázmotoros erőművek, de azért alapvetően nem gondolom, hogy inkább én is egyetértek az, hogy energiapolitikai oldalon látható itt a különbség, tehát hogy Németország milyen mértékben hajlandó gázra támaszkodni, azért az alapvetően nem attól függ, hogy atomerőműveket kivonnak, vagy nem. Én azt gondolom, hogy az atomerőmű kivonás az leginkább a lignites szénerőművekkel áll összefüggésbe.
500 milliárd köbméterről beszéltek. Mire használjuk fel itt Európában a földgázt? Plecser Tamás?
Hát ennek több felhasználási területe is van. Alapvetően a háztartások, illetve az ipar használja fűtésre.
Ez nagyjából hányad része lehet?
Ez nagyjából, emlékeim szerint kb. 40%-ot jelent. További jelentős felhasználási terület az az ipar, tehát itt a műtárgyagyártás, vegyipar és egyéb felhasználások, illetve a harmadik és növekvő terület egyébként az a áramtermelés. Ez a legfontosabb három része gyakorlatilag a felhasználásnak.
És ugye Oroszországot említették, hogy csökkent 2019-hez képest a beszállított gáz, és azt is tudjuk, hogy mondjuk Magyarország felé Ukrajnából már, illetve Ukrajna irányából nem érkezik. honnan jön, milyen irányokból kapunk most Európában orosz gázt? Jenei András?
Hát egyrészt a tradicionális vezetékeken, amik már eddig is működtek, a Jamal vezetéken, ami ugye Belorusszián és Lengyelországon átköti össze Németországot, illetve az európai gázpiacot Oroszországgal, az északi áramlat egyes vezetéken, ami ugye a sokat vitatott kettes vezeték párjal. Most már déli irányból is kapunk, tehát a török áramlaton keresztül Magyarország jelenleg a végpont, és hát a testvériség vezetéken is jön, tehát ukrán tranzit marad, csak Magyarország irányába nem fordul le. Tehát az ausztriai Baumgarten felé, Ukrajna felől ugyanúgy Szlovákián átfolyik az orosz gáz.
A kapacitások megmaradtak Oroszország felől? Hozhatna annyi gázt Oroszország, mint 19-ben, vagy akár előtte hozott? Plecser Tamás?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy az Észak-áramlat 2 műszakilag már alkalmas arra, hogy hozzon gázt, vagy szállítson gázt, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a kapacitások meg is haladják azt a mennyiséget, amint Oroszország tud szállítani. Ami kérdéses az egyébként az, hogy a tradicionális útvonalak mekkora kapacitással bírnak. Ugye erről nagyon sok találgatás van a piacon, hogy vajon a testvériség, illetve a Jamal vezetékrendszer a névleges kapacitásához képest valójában mennyi földgázt tud elszállítani. Tavaly 65 milliárd köbmétert tudott ez a vezetékrendszer hozni. Én gyanítom, hogy valahol ez lehet a kapacitásának a maximuma. Ugye névlegesen a testvériség 100 milliárd köbméterre volt tervezve, vagy annyi akkora volt a kapacitása. Valószínűleg ennél most már kevesebb, amit ténylegesen el tud szállítani.
Mi lehet az oka a csökkent vagy csökkenő orosz gázszállításnak? Ugye szokták emlegetni, hogy Moszkva politikai fegyverként használja, vagy használhatja olykor a földgázt. Előfordulhat ez? Mert ugye az északi áramlat kettővel már évek óta komolyabb vita van az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok és Németország között is. Jenei András?
Az egyik ok szerintem inkább az orosz gázpiacon keresendő, tehát azért az orosz gázpiac az hatalmas, tehát majdnem az európai gázpiac méretű, tehát egy 8.-9. a világgazdasági sorrendben 8.-9. ország majdnem annyi gázt használ a saját iparának a fenntartására, mint a teljes Európai Unió, azért ez hatékonyságbeli kérdéseket felvet. Viszont ütemesen bővül az orosz upstream szektor is, tehát a gázkitermelés. Ezzel párhuzamosan pedig ahhoz képest, amennyire olcsó volt az orosz nagykereskedelmi belső piacon a földgáz, egyre drágább. Tehát, és van emellett egy harmadik ok, az pedig az, hogy a Gazpromnak van egy kizárólagos export monopóliuma Oroszországból, illetve van még egy Novatek nevű cég, amelyik ugye LNG-t tud kiszállítani Oroszországból. Ezek összességében okozhatják azt, hogy kisebb-nagyobb ellátási hiányhoz is vezethet. Tehát lehet ennek egy fizikai háttere, de ezt nagyon nehéz megállapítani, hiszen nem áll rendelkezésre elegendő adat. Az más ügy, hogy melyik útvonalat használja a Gazprom, hogy szállítson, az nem csak politikai kérdés, nyilván szakmai kérdés is, tehát hogy hol vannak lekötött kapacitásai, hol engedi a regulátor. Tehát például az északi áramlat 2 esetében akár megtörténhet az, hogy ugyanúgy állhat egy vagy két évig üresen, ahogy az egyesnél volt, mert a német regulátor nem engedte, hogy elkezdjen a német hálózatra szállítani gázt az orosz szállító, és egy nagyon komoly egyeztetési folyamat végén érték el azt, hogy végül meginduljanak a szállítások. Tehát igen, Moszkva azért tradicionálisan használja főleg a földgázszállítási útvonalait arra, hogy kisebb-nagyobb politikai nyomásokat gyakoroljon, főleg abban a régióban, ahol ő tradicionálisan szereti, hogyha az ő, hogy mondjam, hatáskörébe tartozik, de azért azt gondolom, hogy összességében a Gazprom is egy kereskedelmi cég, tehát nekik is az az érdekük, hogy pénzt keressenek.
Plecser Tamás?
Én gyanítom, hogy a Gazpromnak jelentős szabad kapacitása nincsen. Ugye maga az orosz energetika és az orosz Gazprom és a többi olaj és gázzal foglalkozó cég transzparenciája azért az nem ugyanaz, mint ami nyugaton megszokott, tehát nem ismerjük pontosan a részleteket, de gyanítom, hogy jelentős feles kapacitása nincsen a Gazpromnak. Ha lenne, akkor azt hiszem, hogy ők szívesen szállítanának ilyen rendkívül magas árak mellett Európa felé, hiszen ugye ez a tavaly májusi árnak cirka 15-20 szorosa, tehát ilyen ár mellett azért a Gazprom is örömmel szállítana ide.
Jól értettem, és jól mondta, 15-20 szorosa.
Igen, tehát ugye májusban volt a mélypontja ennek, tavaly 2020 májusában ennek az európai spot gázárnak, akkor ugye 4,5 euró per megawattóráról beszéltünk. Most a múlt héten volt olyan nap, amikor 115 euró per megawattóráig szaladtak föl ezek a spot árjegyzések. Biztos vagyok benne, hogy ilyen áron nagyon szívesen adna az orosz fél. Az is látszik egyébként, hogy a kommunikációjukban kicsit rájátszanak erre a szituációra, igyekeznek mindenképpen ezt az árat, amennyire lehet felsófolni, illetve egyfajta politikai nyomást azért próbál Oroszország és a Gazprom tenni annak érdekében, hogy az Északáramlat 2 esetében az EU kivételt tegyen, hasonlóan az Északáramlat 1-hez, ne az EU-s harmadik energiadirektívát alkalmazza az Európai Unió Oroszországgal szemben.
Egyébként az Északi Áramlat 2 gázvezetéket már nyomás alá helyezték, vagy legalábbis az egyik csövet az Északi Áramlat 2 gázvezetéknél már nyomás alá helyezték, vagyis elvileg csak meg kellene nyitni a gázcsapot, legalábbis a hírek szerint. Jenei András?
Igen, meg kellene csak nyitni, csak ahogy említettem is, ennek vannak regulátori akadályai, illetve azért attól függően, hogy ki hogy értelmezi az amerikai szankciókat, akár az is elképzelhető, hogy a szerviz cég oldalon is fognak jelentkezni szankciós problémák. Annyit még hozzátennék ahhoz, hogy ez most jó-e az oroszoknak, vagy nem, hogy ennyire magas a gázár, hogy ugye az orosz árazási stratégia az egy ilyen olajárindexálástól elment egy spot alapú árindexálásig a hosszú távú szerződéseikben.
Az olajár alapú indexálást azt valószínűleg a legtöbb hallgató érti, az olajárához kötik a földgáz árát, a spot alapú?
Azt alapvetően a holland gáztőzsdéhez, a TTF-hez kötik, és akkor egy ahhoz megalapított plusz-minusz eurós kedvezménnyel operálnak, és ugye az volt az eddigi trend, és ebben nagy felelősség van az európai regulátornak is, hiszen erre felé tolta el az összes nagy beszállítót Európában, hogy menjenek el a spot piac, tehát a spot alapú árazás irányába, ami ugye voltak már olyan hosszú távú szerződések, hogy 70% fölé is ment. Na most, amikor ilyen az árkörnyezet, amikor az a paradox helyzet áll fönn, hogy az olaj árazás az sokkal olcsóbbá teheti a gázt a nap végén, mint hogyha TTF-hez kötnénk, akkor azért azt láthatjuk, a Gazprom a sorba köti a hosszú távú szerződéseit. Nem mondanám azt, hogy sorba, de azért annál többet köt, mint például tavaly, amikor alacsony volt az árkörnyezet. Tehát a tavaly nem akartak annyira a hosszú távú szerződést kötni, amikor 4-5-10 eurókért ment a TTF, mert akkor ugye nagyon nehéz lett volna bármilyen kedvezményt is adniuk, hiszen olykor határköltségükön táncoltak, ami azért híresen alacsony, de ez nekik nagyon nehéz helyzet volt. Most, amikor magas az ár, akkor be lehet fixálni az olajárindexálást, és ez nekik nagyon kényelmes hosszú távon, jól lehet vele kockázatot mitigálni.
Viszont az látszik Európában, hogy az országok, a cégek legtöbbje az elmúlt években rövid vagy rövidebb távú megállapodásokat kötött Oroszországgal, mint eddig. Miért, Plecser Tamás?
Hát ugye alapvetően ebbe az iparágba akkor szoktak hosszú távú szerződést kötni, amikor egy új lelőhely kiaknázásáról van szó, illetve egy új vezetékrendszert építenek ki. Ilyenkor ugye a beruházó szeret egy hosszú, legalább 10-15 éves szerződést kötni, hogy biztosítva legyen az, hogy ez a beruházás megtérül, legyen stabilan vevője, és legyen stabilan kiszámítható pénzáramlása ennek a projektnek. Gyakorlatilag ugye most már nem erről van szó, hiszen Oroszország ezeket a mezőket jó régóta használja és üzemelteti, illetve a meglevő vezetékrendszer is nagyon régóta megvan. Emellett az Európai Unió is afele törekedett, hogy a földgáz és a többi energiahordozó piaca is egyfajta piaci alapokon működjön. Ugye az a paradigma, az a gondolat van emögött, hogy gyakorlatilag a hosszú távon a legkedvezőbb ár akkor alakul ki, hogyha egy piaci alapon működő kereskedelem van. Ezt gondolták, és ez volt a alapvető érv, hogy az európai földgázban is egy ilyen versenyszerű piaci alapokon működő árazás legyen hosszabb távon.
Okozhatja részben vagy egészben akár ez is a mostani árfelfutást?
Hát bizonyos értelemben igen, ugyanis azért ez a földgázpiac nem feltétlenül felel meg annak az érvnek, vagy azoknak a feltételeknek, amelyek egy versenyszerű piacnak a feltételei. Ugye egy versenyszerű piac az akkor jó, hogyha rengeteg vevő és rengeteg eladó van. Ezen a piacon, hát ugye eladói oldalon van egy Gazprom közel 40%-kal, van egy Norvégia közel 20%-kal, és a maradék 40%-on osztozik gyakorlatilag a sok LNG beszállító, illetve a hazai termelés, plusz még esetleg Algéria, illetve kisebb mértékben az már említett azeri földgáz. Tehát, hogy ez azért nem egy klasszikus versenyszerű piac.
Mondjuk Norvégiából vagy Azerbajdzsánból nem érkezhetne több gáz, és akkor nem lehetne ezt a mostani helyzetet megoldani? Jenei András?
Hát egyrészt az azeri gáz, annak a betáplálási útja az korlátolt. Tehát, hogy az, ami most a transzadriai vezetéken bejön Olaszországba, az gyakorlatilag annyi, amennyit ők fognak tudni szállítani a következő években, és ez is nagyrészt az olasz piacra kerül eladásra. Tehát azért, hogy mondjam, ahhoz, hogy ez egy valódi likvid piaci termék legyen így, az nem annyira lehet erre számítani. A norvég kitermelés az ugye már 90-es évek óta temetik, és valahogy a norvégok mindig megoldják, hogy új technológiákkal fönntartják, sőt képesek bővíteni is ezt a termelést. De azért alapvetően azt kell látni, hogy Norvégiának a gáz kitermelése leginkább stagnálni fog, nem nagyon fog érdemben növekedni. Tehát összességében az LNG piacon kívül, vagy Oroszországon kívül nem nagyon látni, hogy honnan lehet plusz gáz behozni.
És ugye említette az olajár indexálást, és Plecser Tamás azt, hogyha ahhoz lenne kötve, akkor valószínűleg olcsóbb lenne a földgáz. 15-20 szorosával nőtt az ára, hogyha olajár indexálás alapján számítanánk ki, akkor a 15-20 szoros helyett mekkora lenne most a földgázár növekedése? Lehet, hogy egy kicsit nehéz fejszámolás. Jenei András?
Ez egy jó kérdés. Valahol a mostani árnak, ami lássuk be egy historikusan magas ár, valahol a fele 60%-a környékén lenne, de az az igazság, az olajár indexálás az nem egy annyira egyszerű, hogy beszorozzuk egy darab számmal a éppen aktuális Brent vagy VTI spreadek vannak, ugye dollár, euró, rubel, tehát hogy lehet sokkal kevesebb, sokkal több is, ezt most így nem tudom fejből kiszámolni.
Hát ugye a Brentnek a legalja az 2020 májusában olyan $20 körül volt, talán $20 alatt is volt, és ugye most $83-84 körül van a Brent típusú kőolaj, tehát olyan 4-4,5-szeresére növekedett a kőolajára a legaljához képest, ami azt jelenti, hogy valószínűleg hasonló mértékű áremelkedés zajlana le, hogyha az összes szerződés kőolaj alapon lenne. Nyilván nem esett volna le a földgázára olyan mélypontra, mint a azonnali földgáztőzsdén, tehát a bázis is más lenne. Én azt gondolom, hogy ez a kétharmad, ez egy jó tipp.
És ebben a pillanatban akkor mit lehet mondani, strukturális vagy szállítási válság van, vagy lehet Európában? Jenei András?
Hát én egyértelműen azt gondolom, strukturális válság van. Tehát a 2006, vagy de főleg 2009-es szállítási válság, az egy politikai és szállítási válság volt. Most azt látjuk, hogy az azóta átalakult és EU-s reguláció által sokszor erőltetten átalakított európai gázpiac egy klasszikus strukturális válságban vergődik.
Plecser Tamás?
Én is azt gondolom, hogy strukturális válságban maga a megoldás rövid távon egyébként nagyon egyszerű lenne, vagy meg kellene az oroszokkal állapodni az Északáramlat 2 ügyében, és azt gondolom, hogy akkor az oroszok ezért cserébe hajlandóak lennének a saját fogyasztásukról is akár lemondva Európa felé többlet gáz szállítani, vagy bele kellene állni az ázsiai versenybe, és megvenni előlük a cseppfolyós földgázt. Mondjuk az utóbbinak valószínűleg jóval nagyobb költsége van, az előbbiben pedig politikailag jóval nehezebb.
Sok szó esett arról, hogy Oroszország szerepe mi az európai ellátási problémákban, illetve azok megoldásában, de az Egyesült Államok, illetve Amerika szerepe mi lehet, akár a földgáz árának jelentős növekedésében, akár a helyzet megoldásában, hiszen azt is tudjuk, hogy az elmúlt 1-1.5 évben igencsak jelentős amerikai lobby jelent meg Európában, hogy az amerikai cseppfolyósított földgáznak piacot találjon Európában. Ehhez képest azt említették, hogy nem jön ez a nyersanyag. Plecser Tamás?
Az első államoknak lenne lehetősége ugye megoldani ezt a helyzetet, ők viszont a gázukat inkább Ázsiának adják el, ugyanis az ázsiaiak jobb pénzt adnak érte, magasabb árat fizetnek érte. Ez még akkor is igaz, hogy ha azt nézzük, hogy Európa az egyik legjobb piac ennek az amerikai cseppfolyós földgáznak, ugyanis ennél a piacnál a fizikai távolság nagyon fontos. A szállítás során gyakorlatilag az anyagnak egy részét elpárologtatják, annak érdekében, hogy azt a bizonyos mínusz 100 foknál hidegebb hőmérsékletet fenntartsák. Tehát ha minél nagyobb a fizikai távolság, annál nagyobb a pároloktatásnak a mennyisége is. Egyébként ezt a pároloktatott gázt ők felhasználják a hajóknak a mozgatására, tehát nem vészel teljesen, de mégis, ha 10 nap helyett 30 nap alatt kell szállítani ezt a szállítmányt, akkor az már egy érzékelhető veszteséget jelent az adott cseppfolyós földgáz mennyiségnél.
Mennyivel ad Ázsia, vagy akár Kína többet a cseppfolyósított földgázért, mint amennyit Európa ad, vagy adhatna? Jenei András?
Hát, hogyha átlagot nézünk, akkor általában jellemzően többet. Ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy éppen mennyi. Most valószínűleg az európai piac az egy ígéretesebb piacnak tűnik, de miután a gázpiacon, tehát a globális gázpiacon kizárólag az LNG képes likviditást biztosítani, kiegyensúlyozást, azért alapvetően ugye a vezetékes rendszerek azok ilyen típusút nem tudnak, azok egy-egy területet tudnak ellátni, ezért azért együtt szokott ez a három, az amerikai, az európai és az ázsiai piac, tehát szoktak egymásra reagálni, még ha nem is a mértékben, mint az olajpiacok például, mert nem akkora a likviditás. Viszont még annyit hozzátennék ehhez a témához, hogy Amerika mennyire képes befolyásolni Európában a gázárat, hogy ugye óriási különbség van, amikor mondjuk a német kancellár az amerikai elnökkel tárgyal arról, hogy lesz-e amerikai LNG vagy nem, vagy az orosz elnökkel, hogy lesz-e orosz földgáz olcsóban mondjuk az északi áramlat 2-n vagy nem, hiszen míg az amerikai elnök nem tud ígérni, miután ő semmilyen hatással nem tud lenni, azon kívül szépen megkéri ezeket az LNG cégeket, hogy legyenek szívesek már ide szállítani földgázt, addig azért azt tudjuk, hogy ha az orosz elnök szól a Gazprom vezérigazgatójának, akkor valószínűleg abból lesz deal. Tehát ez egy nagy különbség.
Viszont a palagázzal foglalkozó amerikai cégek, minthogyha a koronavírus válság alatt csökkentették volna a kitermelést, egyszerűen azért, mert nem érte meg nekik már azon az árszinten kitermelni, majd pedig Európába szállítani. Most nem jelennek meg újra a piacon? Úgy, hogy iszonyatosan magas az ár, ahhoz képest, ahol egy évvel ezelőtt voltunk? Pecsel Tamás?
De megjelennek, csak ahogy említettem már, komoly verseny van ezért az európai, ezért az amerikai cseppfolyós földgázért. Hát anekdótaszerűen lehet ilyen történeteket hallani, hogy az amerikai LNG hajó már Normandia partjainál volt, már készültek a franciák a hajó fogadására, majd hirtelen ezt a földgázt eladták egy ázsiai vevőnek, a hajó megfordult, 20 nap után Sanghajba eladta ezt a földgáz mennyiséget. Tehát hogy ez mutatja, hogy mennyire erős ez a verseny. Egyébként nagyon érdekes, hogy korábban az ázsiai LNG vevők általában nyáron jelentek meg. Most előrébb hozták a vásárlásaikat, ugye ott is kimerültek a tárolók. Nagyon fontos a kínai kommunista pártnak, hogy tiszták legyenek a városok. Ugye jövőre lesz a 100 éves évfordulója a kommunista párt alapításának, ezen kívül téli olimpiát is rendeznek. Ezek mind olyan tényezők, amelyek bármit felülírnak Kínában. Hajlandóak voltak valószínűleg legalább egy 5-10%-kal magasabb árat adni ezért a cseppfolyós földgázért, ami már bőven megérte az amerikai szállítónak, hogy ne Európába hozza ezt az árut, hanem elvigye egész Ázsiáig.
Az 500 milliárdos európai felhasználás mekkora részét adja az LNG? Akár Amerikából, akár a közel-keletről érkezzen az. Jenei András?
Hát ez egy jó kérdés. Ugye attól függ, hogy földrajzilag hogyan osztjuk el, például a ibériai félszigeten túlnyomó részét adja, hiszen ott nyilván az algériai földgázvezetéken kívül nem nagyon tudnak máshonnan venni földgázt, mint LNG forrásból. Egy olyan hüvelyik új szabály szerint olyan 50-80 milliárd köbméteres piacról beszélünk. Ez mindig attól függ, hogy az adott évben Ázsia mennyire szívja el gyakorlatilag, plusz az, hogy mennyi új kapacitás áll üzembe. Ugye az amerikaiaknál még az is befolyásolja, hogy most megjelenik-e újra a palagáz vagy nem, hogy azért a palagáz az Egyesült Államokban jellemzően, főleg a 10-es évek második felére már az olajhoz volt kötve, tehát úgy az olajhoz, hogy a palaolaj kitermelésnek a melléktermékeként jelent meg, most miután magas megint az olajár, tehát most már megint megéri majd palaolajat termelni, valószínűleg újra meg fog jelenni a palagáz, de annak, hogy ez milyen mennyiségben, hogyan és mennyire lesz képes ezt felszívni az új exportkapacitás, amik ugye sorban állnak üzembe. Az Egyesült Államokban ezt még nem tudjuk.
Lecsér Tamás, hogy becsüli?
Én annyit tennék hozzá, amit Jenei András mondott, hogy kb. 120 milliárd köbméternyi fogadó kapacitása van Európának, és valóban egyébként András pontosan mondta, 80 milliárd körül volt a csúcsa eddig az LNG beszállításoknak, és ez nagyon változó. Nyilván eddig az LNG volt messze a legdrágább forrás, tehát ez volt a marginális a határ áron lévő termék. Oroszország rendszerint ennél kedvezőbb áron szállított be Európába, akár csak Norvégia. Tehát LNG-hez akkor fordultak általában az európai nagy fogyasztó cégek, amikor nem érkezett már elegendő mennyiségű és áru orosz, illetve norvég földgáz.
És LNG, ugye említették, hogy Amerikából érkezik, honnan kap még Európa cseppfolyósított földgázt? Plecser Tamás?
Hát a legnagyobb gyártója ennek a terméknek, úgymond ez Katar. Ők ülnek egyébként a legnagyobb készleteken is, és hát a jövőben is ők egy komoly bővítésen lesznek majd túl egy pár év múlva. Emellett nagyon sok szereplő van, és a szereplők száma jelentősen nő. Az utóbbi néhány évben Ausztrália volt egy nagyon komoly szereplő, aki belépett a piacra. Ők mondjuk főleg az ázsiai piacot célozzák természetesen meg, de nagyon nagy felfedezések vannak Kelet-Afrikában, ami egy hatalmas, körülbelül egy 100 milliárd köbméteres LNG kapacitás is hozhat egy 3-4-5 év múlva. Tehát LNG-ből egy pár évvel később lesz egyébként bőven kínálat.
Milyen szerepe van az árak alakulásában a klímacéloknak, pontosabban annak, hogy Európa elsősorban a megújuló termelés fejlesztésén dolgozik, a nagy energiacégek, a hagyományos energiaforrások felhasználása, ezen terület fejlesztése helyett beruházásaik jelentős részét a zöld energiatermelésre fordítják, és mondjuk így elhanyagolják a hagyományos forrásokat. Jenei András?
Hát ugye egyrészt például pont a gáz árválságban, de azért azt se felejtsük, hogy az árampiacon is egy elég komoly ársok van jelenleg. Ezt részben az európai reguláció is hozta létre azzal, hogy a európai széndioxid kvóta kereskedelmi rendszer, az ETS rendszer bevezetésével gyakorlatilag egy nagyon komoly adóztatási rendszert vezetett be a nem tisztán termelő energiaágazatok felé, illetve nem csak az energiaágazatok felé. És ugye ez egészen 2019-ig egy aránylag stabil, olcsó piac volt, 5-10 euróért lehetett tonnánként elszámolni a széndioxid kibocsátást. Ez 19 óta folyamatosan növekszik, és 60 euró fölött járunk jelenleg árban, tehát hogy ott is meg tízszereződtek az árak. Na most itt ugye azért van a regulátornak egy nagyobb mozgástere, hiszen ő határozza meg, mekkora a piac. Tehát ha bővíti a piac méretét, abban a pillanatban nyilván elkezd esni az ára. Másik pedig, mi nagyon fontos, hogy ugye megjelentek a nagy intézményi befektetők spekulatív céllal ezen a piacon, és ez egyébként igaz talán az egész energiapiacra is, és ahelyett, hogy ugye a cégek az ETS kereteket, illetve általában az egész ETS-re fordított pénzt arra fordították volna, hogy zöldítsenek, ennek egy része például a tavalyi évben, de idén is már leginkább spekulatív célból pihent különböző nagy alapoknál.
Plecser Tamás?
Hát, hogy az európai elektromos áram termelési mixben a földgáznak egyre fontosabb szerepe van. Ugye Európában a zöldek egyfajta támadást indítottak a nukleáris, illetve a szén energiával szemben, ami azt jelenti, hogy elsősorban a megújuló energiát preferálják. A megújuló energiához viszont szükség van egy úgynevezett háttér vagy backup kapacitásra, ami hát legjobb esetben valami energiatároló kellene, hogy legyen, de ugye ipari méretekben azért ilyen igazából nagyon kevés van. Ezért a háttértermelés az alapvetően földgáz alapú lesz, és ez a földgáz keresletét gyakorlatilag a következő években növelni fogja. Tehát Európában a földgáznak ilyen értelemben egy nagyon fontos és kulcs szerepe lesz. Ez is növeli egyébként a földgáz iránti keresletet, és én azt gondolom, hogy ebben a mostani krízisben ez is szerepet játszik, hiszen pontosan tudják jól ezek a már említett pénzügyi spekulánsok és befektetők, hogy itt a földgáznak gyakorlatilag elengedhetetlen szerepe van az európai energiaellátásban.
A dekarbonizációs célok és lépések érezhetőek voltak az elmúlt években a földgáz iránti keresletben? Csökkent legalább a növekedés üteme? Plecser Tamás?
Hát, hogy Európában 2014-ig egy emelkedő fogyasztás volt, földgázban, majd 14-től ugye elkezdett ez a fogyasztás csökkenni, hogy beléptek a nagy mértékben a megújuló energiaforrások, szél és a napenergia. Az utóbbi 3-4 évben azonban ismét elkezdődött a földgáznak a keresletében egy komolyabb növekedés, amiatt, hogy ez a már említett backup háttérkapacitás igény az nőtt, és hát úgy néz ki, hogy ez az igény egyébként nőni is fog, főleg, hogy a hagyományos szén, illetve nukleáris energia visszaszorulóban van a kontinensen.
Vannak arra számítások, kiragadva egy példát, mondjuk, hogy az elektromos autók töltése és használata, hogyha elterjed Európában, az milyen hatással lehet az energiaigényre? És mondjuk mennyivel több elektromos áramot kell a mostanihoz képest megtermelni? Jenei András?
Hát biztos, hogy mindenképp bővülni fog az árampiac, és bővülni fog az áramfogyasztás, hiszen hogyha átállunk egy ilyen olajgazdaságról, mondjuk egy a közlekedésben egy elektromos alapúra, az elképesztő mértékben kell hozzá a kapacitásokat növelni, hiszen ez egy új fogyasztás. A másik viszont, hogy talán nem is a mennyiséggel lesz először a gond, vagy van már gond, hanem leginkább, hogy azt mikor fogyasztjuk el, és milyen mértékű terhelést szabadítunk rá a hálózatra. Tehát ugye nem kell menni annyira az elektromos autókig, elég, hogyha a hazai naperőmű parknak a bővülését nézzük. Mostanában idén talán már el fog érni a 3000 megawatt beépített kapacitást, aminek egy része erőmű, egy része pedig háztartási napelem, és már most komoly kihívást fog jelenteni a rendszer irányítónak, a nagy feszültségű hálózat irányítójának, hogy ki tudja egyensúlyozni ezeket a termeléseket, hiszen alapvetően az áramhálózatok mind Európában, mind a világon, mindenhol, de hát Magyarországon is így, úgy épültek meg, hogy voltak nagy termelőegységek, és onnan elmentek a fogyasztókhoz. Na most, amikor belép hirtelen a 20 termelőegységből, lesz 1 millió termelő, mert mindenkinek a háztető ilyen lévő naperőmű, az egy mini erőmű, az ugyanúgy feltáplál a kis feszültségű, majd a nagy feszültségű hálózatra. Ez így, hogyha megfordul ez az irány, ez elképesztő, hogy mondjam, hálózat bővítési kapacitásokat és átalakításokat fog indukálni. Magyarországon például, hogyha folytatni akarjuk ezt a napelemes forradalmat, 1500 milliárd forintba is kerülhet ennek a díja. Csak az, hogy felfejlesszük az áramhálózatot, hogy elbírja. És akkor még a villanyautók meg se jöttek.
Plecsér Tamás?
Én amit előről olvastam, hogy becsések szerint olyan 20-25%-kal nő az európai elektromos áramigény, ha a teljes személygépkocsi állományt elektrifikáljuk, tehát ha minden autó gyakorlatilag elektromos autóvá válik. A teljes energiaigény egyébként egy kismértékben csökken, hiszen ezek az elektromos autók hatékonyabbak, mint ugye a belső égésű motorral rendelkező gépjárművek. Ami én is látok az, hogy az igény szinte exponenciálisan nő a gyorsan rendelkezésre álló energia és a szabályozható energia iránt. Ez részben a termelési oldal miatt van, amit ugye Jenei András is elmondott, hogy rengeteg szél, illetve napenergia lép a rendszerbe, ami egy nagyon gyorsan és nagyon hirtelen változó elektromos áramtermelést okoz, de felhasználó oldalról is gyakorlatilag afele haladunk, hogy az elektromos áram felhasználása időben nagyon gyorsan változik. Tehát ahol egy stabil ipari alap van, ott sokkal kisebb ez az amplitúdó. Ugye Európa egyre inkább a szolgáltatások irányába megy el, ezen kívül a termék igény is ugye változik, hiszen mondjuk elektromos autók lépnek be. Nagyon megnő az igény egy olyan áramszolgáltatás felé, ami nagyon gyorsan, szinte másodperc pontossággal változtatható, és mindig az adott igénynek megfelelően biztosítja a szükséges feszültséget.
Visszatérve a földgázra, mert hogy az áramtermelés egyik fontos eleme a földgáz itt Magyarországon is természetesen. Magyarország az őszelején 10 plusz 5 éves hosszú távú gázmegállapodást kötött a Gazprommal, amiről ugye a pár perccel ezelőtt elhangzott, hogy ez viszonylag most ritka Európában legalábbis a hosszabb vagy hosszú távú megállapodás. Mik ennek a megállapodásnak a legfontosabb elemei, legalábbis azok, amelyeket már ismerünk vagy ismerhetünk? Jenei András?
Hát egyrészt ugye 10 plusz 5 éves, tehát 10 évig 4,5 milliárd köbméter földgázt fogunk kapni ez a szerződés alapján a Gazpromton, abból 3,5 milliárdot ugye déli irányból, 1 milliárdot osztrák irányból Bangwarten felől, ami szintén ugyanúgy orosz földgáz. Ugye azt nem tudjuk, hogy milyen az árképlet, ezt nem is fogjuk megtudni valószínűleg. Előbb-utóbb azért ki fog derülni, tehát meg lehet majd nézni a földgáz kereskedőnek mondjuk a jövő évi mérlegét, vagy valami abból azért ki fog derülni az árak alapján, valamire lehet következtetni, hogy mennyire olajár indexált, vagy mennyire spot alapú. Jelenleg azt tudjuk, hogy kedvezőbb, mint a jelenlegi piaci ár. Hogyha ez így van, az mindenképpen jó hír. De azért alapvetően azt is tudni kell, hogy Magyarországnak ennél nagyobb a fogyasztási igénye. Ugye egy jelentős tranzit is kiesett azzal, hogy már nem szállítunk Szerbiába a tranzitgáz, tehát az a bevétel például a földgázszállítónak már nem áll rendelkezésére. Ugye nyilván a hálózat bővítést is ki kell majd fizetni, tehát hogy azért itt még szerintem várhatók további megalapodások, szerződések, nem szerződések, de azért még egy-két szerződés, például az ukrán reverse-nek a kérdése sincsen megoldva így ezáltal.
Lecser Tamás, mit tudunk mondjuk az árról? Mennyire lehet az kedvező vagy kedvezőbb? Mert azt tudjuk, hogy Oroszország van olyan ország, amelynek a piaci ár töredékért adja el most is a gázt.
Hát feltételezhető, hogy a piaci árnál ez egy kedvező bár. Ez abból a logikából származik ez a feltételezés, hogy ugye nagy mennyiségre, vagy relatíven nagy mennyiségre szerződtünk, és viszonylag hosszú időre. Ezen kívül ugye az oroszok által preferált déli gázfolyosót használjuk alapvetően, hiszen a 4,5 milliárd köbméterből ugye 3,5 milliárd köbméter ezen érkezik, tehát ugye ez megkerüli Ukrajnát, ez költségben is egyébként a Gazpromnak kedvezőbb. Tehát ebből feltételezzük azt, hogy kedvezőbb ez az ár, mint amit mondjuk piaci alapon kaphatnánk. Nagyon jó lenne tudni, és mi elemzők nagyon örülnénk annak, ha legalább azt tudhatnánk, hogy ez alapvetően olajindexált ez a szerződés, vagy spot alapú, illetve érdekes lenne még azt is tudni adott esetben, hogy van-e például árplafon, mert hogy bizonyos indikációk azt mutatják, hogy a szerződésnek van egy tolik határa. Ez jellemző különben a Gazpromra, hogy több vállalattal is hasonló szerződést kötött, ahol egy felső, illetve egy alsó plafont is meghatározott. Ez egyébként mind a két félnek előnyös lehet.
És akkor pár percre áttérve a kőolaj piacára, mi okozza, illetve mi okozta a mostani jelentős áremelkedést? Jenei András?
Hát egyrészt ugye ugyanaz, ami a gázpiacon, hogy visszatért az igény a kőolajra. A másik pedig az, hogy azért az OPEC nem futtatta föl úgy a termelését, ahogyan azt normál esetben megtette volna, illetve ők is ugyanúgy elhalasztottak upstream projekteket tavaly, illetve az elmúlt évek nem feltétlen túl kedvező kőolaj árkörnyezetébe. Emellett ugye az amerikai kitermelés is valószínűleg, ha ebből fakadóan csökkent, tehát összességében nagyon hasonló indokok vannak, csak hát ugye a kőolaj árpiacon nem okoz ez ekkora fluktuációt, hiszen az egy kialakult, nagyon jó eszközökkel rendelkező likvid globális piac, szemben a földgázpiacsal, ahol, ahogy mondtam, kizárólag az LNG az egyetlen mondhatni szabályzó eszköz.
Plecser Tamás?
Az utóbbi hetekben van egy nagyon fontos további tényező, ami egyébként a elmúlt pár hét áremelkedését generálta, mégpedig az, hogy elindult egyfajta váltás a földgáz, illetve a kőszénről is kőolajra. Ha megnézzük ezt a már említett 115 euró per megawattórás európai földgázárat, ez átszámítva hordó egyenértékesbe, ez több mint 200 dollárt jelent. Tehát ebből az következik, hogy a 80 dolláros kőolajár az abszolút versenyképes a 200 dolláros földgázárral. Ráadásul a kőszénárak is rendkívül módon megemelkedtek. Épp a tegnapi nap híre volt, hogy a kínai Shanxi tartományban lévő áradások miatt soha nem látott magasságba emelkedett Kínában a kőszénára, több mint 200 dollár most egy tonna kőszén. Tehát gyakorlatilag most már a kőszénnel szemben is lassan a kőolaj versenyképes lesz. Erre azért nem nagyon volt példa az elmúlt 100 évben, és hát ennek hatására van egy váltás, tehát a téli időszakra a szereplők dízelolajat, fűtőolajat tárolnak be. Ez az a becslések szerint akár napi 2 millió hordós többlet keresletet is okozhat a téli időszakban, ami egy komoly árfelhajtó tényező.
Jenei András, hol lehet a vége a drágulásnak, akár a kőolajnál, akár a földgáznál? Meg lehet-e ezt mondani most?
Hát ugye jön a tél az egész északi féltekén, tehát hogy én nem gondolom, hogy tavasznál előbb itt túl nagy korrekció lenne már, mint hogy mondjam, a nagyságrendeket tekintve lehetnek kisebb-nagyobb újabb felfutások, beesések, de azért alapvetően jön a hideg tél, mindenki elkezd fűteni, erőművek termelni fognak, árampiacon is fogyasztási csúcsok fognak jönni. Ugye más, például ázsiai piacokon a kőolajat, a szenet is használni fogják, tehát hogy alapvetően a gáznak például ilyenkor van a csúcsára mindig. Tehát hogy most ráadásul még ez is rátesz az egész problémakörre, hogy egy nagyon magas alapárral indulunk neki a teljes téli tárolási szezon, vagy bocsánat, fűtési szezonnak. Ráadásul a tárolói szintek sincsenek azért olyan magasan, mint mondjuk voltak egy éve, vagy főleg két éve. Ergo, én még azt is elképzelhetőnek tartom, például az európai piacon, hogy bizonyos területeken akár kínálati szűkület is kialakulhat, tehát akár azonnali kínálati szűkület. Ugye a földgáztárolásban az a trükk, hogy ott azért van egy alapvetően egy letörés, tehát hogy hiába van mondjuk 5 milliárd köbméter gázunk betárolva, hogyha már 3-at kivettünk, van még 2 milliárd például itthon, azt már azért lényegesen nehezebb úgy kivenni, és napi szinten mondjuk egy fogyasztási csúcshoz igazítani, mint amikor mondjuk még 4 milliárd köbméter volt, és magasabb volt a lentlévő gáznak a nyomása, mert ugye itt nyomásokról beszélünk. Tehát az árat, hát mondjuk egy világgazdasági összeomlás, az természetesen vissza tudná rántani a mélybe, de nagyon más, nem tudok most jelenleg elképzelni. Tehát, hogyha most marad ez a mostani világgazdasági helyzet, akkor valószínűleg az árak minimum itt fognak maradni.
Plecser Tamás, hogy látja akár az év végére, akár a fűtési szezon végére, vagy végéig, hogy változhat az ár? 80 dollár, 10-15-20-szoros gázáremelkedés.
Hát sok évnyi elemzői tapasztalat azt mondatja velem, hogy mindig októberben a legmagasabbak az energiaárak. Ugye már említett okok miatt, hogy ilyenkor ugye mindenki készül a téli fűtési szezonra, és az északi félgömb 30 és 50 szélességek között él ugye az emberiség 80%-a, tehát ez nyilván ugye hat ez a tárolási tevékenység és felkészülési tevékenység. Én három tényezőt mondanék, ami adott esetben ezt a magas árat csökkentheti. Alapvetően azt várjuk egyébként mi is, hogy a téli időszakban magas lesz ez az ár. Viszont van három tényező, ami szerintem segíthet. Egyrészt valóban, hogyha a magas árak, illetve az emelkedő kamatok együtt lehetősen lelassítják a világgazdasági növekedést. Ez lett az egyik tényező. Én nagyon jól emlékszem, 2008-ban ugyanez a szituáció volt. Ott is hirtelen emelkedtek a kamatok, és nagyon magasak voltak az energiaárak, és ez gyakorlatilag az amerikai fogyasztókat, akik ugye a világgazdaságot hajtják, olyan nehéz pénzügyi helyzetbe hozták, hogy ez egy recessziót okozott. A másik tényező, ami szerintem nagyon fontos és lényeges, az pedig az, hogy nagyon komoly a pénzügyi spekuláció ezen a piacon. Rengeteg forró pénzt megtalálta az energiapiacokat, nagyon nagy nettó vételi pozíció alakult ki földgázban, kőolajban, illetve már említett CO2 emisszióban. Ha ezek a befektetők hirtelen megfordulnak, akkor az egy komoly árcsökkenést okozhat akár rövid távon. Végezetül pedig lehet, hogy a politikai dolgok is változnak. Irán kiengedése például biztos, hogy jelentősen hűteni a kőolajpiacot.
Köszönöm, hogy itt voltak, az Aréna mai vendége. Jenei András energiapolitikai szakértő, a KBA Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központ kuratóriumának elnöke, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagja, és Plecser Tamás az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.